Isten igéjét két helyről olvasom, a Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 29-től a 35. versig, és Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. fejezet 15. versétől a 20-ig. Kinek jaj, kinek fáj, kivel veszekednek, kinek van gondja, kit vernek véresre hiába, kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban, bizony simán lecsúszik az, de végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. És olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árbóc kosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem fájt, vertek, de nem tudtam róla. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem. Ez volt a Példabeszédek könyve, és az Efézusi levélből pedig itt szól Pál apostol: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Három fogalom köré épül ez a két bibliai szakasz, amit felolvastam, meg amiről szó lesz ma: bölcsesség, alkohol és Szentlélek. Példabeszédek könyve alapján hetek óta azzal foglalkozunk, hogy mit jelent bibliai értelemben bölcsnek lenni. Ami több, a bölcsesség több ugye, mint az, hogy egyfajta erkölcsi iránymutatás alapján tudjuk, hogy mi jó, mi rossz. Mert az életben nagyon sokszor kell döntést hozni, ahol nem arról van szó, hogy mi jó, vagy mi rossz. Ezt a lányt is elvenni lehet jó, meg ezt is lehet elvenni jó erkölcsileg, de vagy ehhez a férfihez hozzámenni, meg ehhez a férfihez hozzámenni, mind a kettő lehet erkölcsileg jó, mégis kell egyfajta bölcsesség, hogy melyiket válasszuk. A bölcsesség több, mint pusztán erkölcsi ismeret. A Biblia úgy beszél a bölcsességről, hogy az élet, az igazán bölcs ember, az harmóniában van azzal, hogy a dolgok valójában vannak a világban. És ezért tud jól viszonyulni a pénzhez, a szegénységhez, a gazdagsághoz, a párkapcsolathoz, a beszédhez, az élet minden területén megjelenik ez. Bölcsesség. A szakasz, amit a Példabeszédek könyvéből felolvastam, az különösebb előtanulmányokat nem kíván most senkitől. Sokszor mondtátok, hallottam ezt, hogy olyan nehéz a Példabeszédek könyve, olyan nehéz egy-egy bölcsmondás, annyit kell rajta gondolkodni, hogy megértsük. Hát ehhez nem kell gondolkodni, elég egyértelmű volt, amit elmondott az alkoholról. Ez a szakasz egy nagyobb egység részeként szól, ebben a nagyobb egységben szó van az evésről, és szó van a másasszonyának a kívánásáról, a mértékletességről, és ennek az összefüggésében beszél az alkoholról. Aztán a harmadik dolog, jó pár száz évvel később Pál apostol az Efézusi levélben utal erre a bibliai szakaszra, a Példabeszédek könyvére, összeköti a bölcsességet a részegséggel és a Szentlélekkel. Azt mondja: jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, majd van egy furcsa párhuzam, ne részegedjetek meg, hanem teljetek meg Szentlélekkel. Itt van mind a három. Egy fontos és különleges összefüggésben: bölcsesség, szesz, Szentlélek, alkoholizmus, evangélium és Isten jelenléte. Ahogy készültem erre a mai ezzel a témával, szembesültem azzal, hogy nagyon-nagyon nehéz itt a gyülekezetben, igehirdetésben az alkoholizmusról beszélni. Óriási csapdák vannak az én számomra is, meg a hallgatók számára is, mindannyiunk számára. Annak is, aki beszél erről az témáról, az is, aki hallgatja, akár keresztény az illető, akár még kereső, ugyanazok a veszélyek vannak. Az egyik ilyen nagy veszély a moralizálás. Nem, mit kell erről beszélni, mindent tudunk jól, alkoholizmus rossz, megvetendő, elítélendő az alkohol, ő butit nyomorba dönt. Kell ezzel többet foglalni? Túl vagyunk rajta. Nyilvánvaló, hogy nem. A másik nagy veszély az a szakmai megközelítés kísértése most. Aminek persze megvan a helye a szakmában, de nem lehet elsődleges itt és ma, most nekünk. Mit értek ez alatt? Hát például felölthetném, megpróbálhatnám felölteni, nem valószínű, hogy jól állna nekem, a szociológusnak a szerepét, és valamit mondhatnánk ennek az igének kapcsán az alkoholizmus társadalmi összefüggéseiről. Sokat lehet róla mondani, biztosan, fontos is, igaz is, de nem ez a dolgunk. Vagy magunkénak tarthatjuk az addiktológus, vagy a pszichológus megközelítését. És elemezhetnénk innen nézve, beszélhetnénk az egyéni élettörténetekről, beszélhetnénk a családi összefüggésekről, beszélhetnénk a függőség kialakulásának az okairól, beszélhetnénk az alkoholizmus testi-lelki következményeiről, beszélhetnénk a terápiáról, és hadd mondjam azt, hogy mindezek fontosak. Mindez a keresztény ember számára is lehet segítség. De nem ez az elsődleges feladatunk itt és most. A harmadik csapda pedig az elkenése lenne ennek a dolognak, akár az előbbiekkel együtt. Nem, hogy nem nevezném néven, nem neveznénk néven az alkoholizmusnak az iszonyatos szörnyét, ami valamilyen módon jelen van a legtöbbünk életében. Beszélhetnénk tágabb értelemben róla, utalva az alkoholra, persze, de az önuralomról, a mértékletességről. Valaki mondhatja, miért nem beszélünk inkább más függőségekről, drogról, de a munkafüggőségről, az internetfüggőségről, annyi minden függőségről beszélhetnénk még. Miért pont erről az egyről? Miért nem vagyunk egy kicsit szofisztikáltabbak, kiegyensúlyozottabbak, tapintatosabbak? De nem leszünk, ma este nem leszünk. Ma este Isten arra hív bennünket, hogy szembenézzünk az alkoholnak a pusztító hatásával az életünkben. Pont. Úgyhogy először beszélünk azról, hogy mit mond a példabeszédek könyve, hogy mutatja be ezt a kérdést. Aztán fogunk hallani egy bizonyságtételt arról, hogy hogyan szabadít ma Isten meg. Aztán pedig beszélünk arról, hogy mire hív mindez, és mit jelent Szentlélekkel beteljesedni, és kinek és miért van szüksége közöttünk erre, mindenkinek valamiért. Példabeszédek könyve, a szöveg a másnapos embert idézi fel. A kiáltásait visszhangozó. Gondold magad elé, fel kell, jaj, fáj. Ezzel kezdik, kinek jaj, kinek fáj. Kit vertek véresre ok nélkül, ki veszekszik értelmetlenül, kinek van minden baja, kinek forog vérben a szeme, ki ez az ember? És mindannyian érezzük és tudjuk, hogy ki ez az ember. Ismeretlenül is ismerős. Ismerősen pedig ijesztő. Ez a valósághű és elrettentő leírás folytatódik. Válasz? Azoknak, akik bor mellett mulatnak és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. A kép, amit elénk ad, a késő éjszakában nyúló iddogálás, aminek egy pontján azt olvassuk, hogy a fűszeres bort kóstolgatni járnak, de az eredeti szó az nem igazán a kóstolgatás, hanem az a vizsgálás, a kutatás. A szerző a bölcsességre hívva a fiatal, elsősorban fiatal férfiakat szólít meg elsődlegesen a példabeszédek könyve, persze mindannyiunkat, de nekik íródik. Azt mondja, hogy lássatok ezt az embert, aki ott ül, kutatja a poharat. Tudjátok milyen ez? Meretten nézi. Nézi, nézi. Erről beszél. Iróniától nem mentes a kép. Miért? Azért, mert tanítani akar, felkészíteni akar valamire. Utána folytatja, és megfogalmaz azt, hogy de mennyire vonzó ez a dolog. Mert vonzó, nem? Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Szinte érezzük magunkon, hogy hát ez vonzó. Mert megcsíp, mint a kígyó, és megmar, mint egy vipera. Egy angol biblia fordítás, ami inkább parafrázis, próbál nagyon mai nyelvi fordulatokra ültetni a Bibliát, ő az úgynevezett kultúrát borfogyasztókat szem előtt tartva így fogalmazza, így fordítja ezt a részt. Ne a címkéje alapján, sem a bukéje vagy a testessége alapján ítéld meg. Sokkal inkább a másnaposságot vett számításba, amit okoz. Végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera, olvastuk. És ez mit jelent? Következő vers. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad meg össze-vissza beszélsz, és olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik. Hát ez már erősen a delírium. Egykor és most, és aztán végül ennek a szakasznak az utolsó pontján felkerül a nyomorúságos és dicsitelen korona emberünkre, és visszatérünk oda, ahonnan kiindultunk. Ütöttek engem, de nem fájt, vertek, de nem tudtam róla. Amint fölébredek, folytatom. Ugyanezt keresem. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy fel kell reggel, és hú de jól vagyok, megvertek, de nem fájt, hanem azt jelenti, hogy mindenem fáj. Ütöttek, de nem fájt. Miért? Mert fogalmam nem volt, hogy mi történt velem. Vertek, de nem tudtam róla, mert fogalmam sem volt, hogy miért fáj most mindenem. De különben mindegy. Az első gondolatom az, ami az utolsó volt. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem. Még egyszer, lehet ezeket a sorokat úgy olvasni, és részben úgy is íródott ezeknek a fiatal fiúknak, akiket a bölcsességre készít a példabeszédek könyve, hogy kicsit kifigurázzák a részeg embert, hogy elrettentsék. És ennek lehet eszköze az irónia, mégis talán igaz az, hogy de a legtöbben nem így halljuk. Nem annyira mosolyra húzódik az ajkunk, mint amennyire összeszorul a szívünk. Mert Magyarországon 800 ezer ember alkoholista. 1,5 millió úgynevezett nagyivó. Mert a mi társadalmunkban az alkoholizmus népbetegség. És ez azt jelenti, hogy érintettek vagyunk. Közvetett módon mindannyian érintettek vagyunk. Itt jöhetne a szociológus. De a legtöbben közvetlen, a többség. Ha 800 ezer ember alkoholista, és csak 3 főt számolsz, vagy 4-et a családjának, és nem számoltál tágabb rokonságot, és nem számoltál munkahelyi ismerettséget, csak 3-4 fő közvetlen család, az mennyi? Az 2-3 millió ember. Minden harmadik ember közvetlenül érintett. Ezért nem tudunk mosolyogni. Ezért az a kérdés, hogy ma kimondhatjuk a titkokat vajon? Kimondhatóak a fájdalmak? Néven nevezhető-e a megkötözöttség? Hányan és hányan vannak, akik gyerekkorának rémképe ez az ember, akiről itt olvastunk? Egy apa, egy anya, egy rokon ott volt. Egy férj, egy feleség, egy testvér, vagy akár a gyereked. Mennyi erőszak, mennyi fájdalom és nyomorúság kötődik az alkoholhoz az életünkben? Szegénység, veszekedések, verések. Nagyon sok embernek szégyen és titkolódzás, a szégyen, hogy mi lesz, ha megtudják rólam, vagy mert tudják rólam. A titkolódzás a családban, hogy csak meg ne tudják egy ideig. Állások elvesztése, válás, családok széthullása, értékes emberek, kreativitás és fizikai erő, szellemi és lelki egészségük szétszóratik. Az alkohol áldozatai és az alkoholista áldozatai. És ezek mi vagyunk? Ezek nem valahol máshol vannak, hogy moralizáljunk és elítéljük az alkoholistákat meg az alkoholt. Ezek mi vagyunk, mert érintettek vagyunk. Beszélhet velünk Isten erről ma? Beszélhet veled Isten erről? Beszélhet velünk egy szerettünk erről? Beszélhetünk mi egy szerettünkkel, egy barátunkkal, egy kollégánkkal erről? Van közünk hozzá, aki ott van mellettünk, naponta látjuk, munkahelyen, egyetemen, suliba, bárhol? Van ehhez köze az evangéliumnak? És hogy mikor téma a téma? Mikor kellene róla beszélni? Zaher Gábor, toxikológus, azt a választ adja erre a kérdésre, megkérdezték tőle, hogy egy interjúban, hogy mikortól tekinthető valaki alkoholistának. És azt mondja, amikor már az életébe annyira beletartozik a pia, hogy befolyásolja azt. Erről beszélhetünk már akkor is, ha valaki csak naponta két sört iszik meg. Egész nap egy kortyot sem iszik, de tudja, hogy ha hazaér, már nem kell vezetnie, és ott van a söröcske, amit kisziszenthet, aztán a másodikat is, utána már alhat. Nem veri meg az asszonyt, nem üvölt a gyerekkel, csak egyszerűen a részévé válik a mindennapjainak az alkohol. A probléma ebben az, folytatja, hogy az ember értékrend változáson megy keresztül. A fontossági sorrendben előre kerül az alkohol, de ő maga nem is érzi. Hiába mondja az asszony, vagy a férj, hiszen az alkoholisták 40%-a nő, hogy legalább ma ne igyál. A mit szólsz te ebbe bele, ezt csak megengedhetem magamnak, és az éppen te mondod, mondatok klasszikusak egy alkoholista szájából fejezi be. A bölcsesség könyve, ha közel engedjük magunkhoz, felkavar. Bölcsesség és alkohol. De hogyan engedhetnénk ezt közel? Honnan adhat bátorság ehhez? Honnan jöhet reménység? Azt mondtuk, bölcsesség, szesz, Szentlélek. Pál apostol tovább megy. Beszél egy olyan erőről, egy olyan hatalomról, akinek jelenlétében minden mássá tehet. Minden. Az alkoholista is, meg az alkoholista áldozata is. Amik mi vagyunk. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Isten szabadító és gyógyító ereje. És hogy a Szentlélekre miért van szükségünk, és hogyan kapcsolódik ehhez, mielőtt ezt elmondanám. Előtte lássuk azt, hogy hogyan szabadít meg Jézus. Német Dávidot, Dénest hívom. Dénes a Szigetszent Miklósi gyülekezetnek a tagja. És ő fog arról bizonyságot tenni, hogy ő hogyan élte át Jézus szabadító, gyógyító munkáját az alkoholizmusban.
Áldás, békesség! Röviden bemutatkoznék, Német Dénesnek hívnak. Katonatiszti családból származom, tehát a vallás nálunk mint olyan törölve volt a mindennapi életből, ez csak előzetesként elmondanám. Én tulajdonképpen szerencsés voltam, jó családba éltem, nem volt a családba alkoholista, mindenki dolgozott, én is azt tanultam. Repülőgép technikusként végeztem, egy repülőgépgyárba dolgoztam, fiatalon megnősültem, és éltem a becsületes, rendes magyar polgárok életét. És aztán egy olyan 10-15 év múlva, hogy munkába álltam, úgy szép lassan belopakodott az életembe az alkohol. Nem vettem észre, hogy ez ilyen alattomos módon történik. Munka után a haverokkal egy sörre. Aztán eljutottam arra a szintre, hogy már otthon el volt dugva az ágynemű tartóba a pálinka, mert a feleségem nem tűrte. És hát biztosan sokan ismerik ezeket a rejtek helyeket, de nem ismertem be magamba, hogy bajba vagyok, csak éreztem. Éreztem, hogy egy olyan kelepcébe kerültem, ahonnan valahogyan ki kellene mászni. Szerencsére a családom olyan volt, hogy nem közösítettek ki, úgy finoman mondogatták, hogy nem lesz ez így jó. Én tiltakoztam, úgy, ahogy az előbb hallottuk, hogy én nem, ha akarom, majd holnaptól már nem, de ez nem így van. Rá kellett jönnöm, hogy a mindennapi életemnek olyan részévé vált, amit úgy neveznek, hogy alkoholizmus, ő diktálja az én életrendemet, és nekem ahhoz kell igazítanom mindent. És aztán ugye jöttek a lelkiismereti problémák, hogy mi lesz velem. Még mindig nem akartam beismerni. A A kisebbik lányom szociális munkás szakra ment a főiskolán, és a szakdolgozatát alkoholizmusból írta. Gondolom nem véletlenül. Tudni kell azt, hogy a református egyháznak van Dömösön egy iszákos mentő missziója, ami kórházként működik, országos hírű egyébként, és a kislányom oda ment riportokat készíteni a szakdolgozatához. Én erről nem tudtam, csak amikor hazatért 2 hét múlva, elintette a gyűjtött anyagot. Hát, amikor elolvastam ezeket a riportokat, az ott gyógyuló alkoholistáknak a nyilatkozatait, akkor tökéletesen magamra ismertem. Akármelyik helyett én elmondhattam volna azt a történetet, csak a köret volt más. És akkor rádöbbentem, hogy innen ki kell mászni, és ki fog engem ebből kihúzni. És akkor jött a válasz, menj el Dömösre, és próbáld meg. És akkor elmentem Dömösre. Hát ott valami csoda történt. Először is kaptam egy igét, azt felolvasnám, a János 8.36. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Azt se tudtam, ki az a fiú. És akkor ott néhány nap alatt ugye hallgattam a bizonyságtételeket olyan emberektől, akik már gyógyultak, és hallgattam az ottani lelkészektől az igét, és valami fantasztikus fordulat következett be. Úgyhogy nekem nem voltak látomásai, nem röpködtek angyalok a fejem körül, hanem valamit éreztem, hogy egészen más vagyok. Talán nem is a földön jártam. 2 hét alatt egy olyan fordulat következett be az életembe, ami azóta is meghatározza az egész életemet. Ennek 12 éve, hogy Dömösről hazajöttem, én 12 éve egyetlen korty alkoholt nem ittam, senki nem tiltotta meg, Dömösön is azt mondták, szabad nem inni. Tehát szüneteltetem remélhetőleg a halálomig a nem ivást, illetve az ivást, és megpróbálom úgy élni az életemet, hogy azt a segítőkezet, amelyet Jézus nyújtott nekem, azt ne engedjem el. Úgyhogy ennyit jelent számunkra. Még azt hozzátenném, hogy ott Szigetszentmiklóson egy ilyen hasonlóan egy lakótelepi újvárosi református gyülekezet van. Létrehoztunk egy kékkeresztes csoportot, ahol minden hétfőn összejövünk, körülbelül 18-20 fő. Mindig vannak újak, akik bemerik ismerni, hogy igen, ők alkoholbetegségbe szenvednek, vagy gondjaik vannak, nekik mi elmondjuk, hogy mit lehet tenni, és rengeteg gyógyult emberünk van. És sajnos sokan vannak olyanok is, akik visszaestek. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, én a saját életemből ennyit tudok mondani. Van szabadulás Jézus és a Szentlélek által. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ez a következő mondatom. Van tehát szabadító az élő Isten, aki mindenre képes. És úgy képes, hogy ez olyan szimpla ügy, no? Amit mondtál. Semmi hókusz-pókusz. Csak valaki, aki hatalmas. Nézzük akkor egy kicsit ezt a kérdést. A Szentlélek bölcsessége. Beszéltünk az alkoholizmus balancságáról. Látjuk, hogy van gyógyító, van szabadító. Mi a Szentlélek bölcsessége? Ennek a szakasznak a központi felszólítása az, hogy teljetek meg lélekkel. Mert a Szentlélek az, aki Jézus szabadító valóságát elhozza nem csak az értelembe, hanem belülre. Valami megváltozik. Egy ponton túl. Ez megfoghatatlan, mert nem mi irányítjuk. Pál apostol azt mondta korábban, a bölcsességre nézve, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsem. az egész alkoholizmus ilyen értelemben esztelenség, menekülés a fájdalomból, menekülés sok-sok mindenből, és közben barancság, mert az életünk szóródik szét. Hogyan hozzunk jó döntéseket? Hogyan használjuk ki az életünket, az életünkbe az időt? Hogyan legyünk jelen, amikor még a gyerekünk ott van? Hogyan tudjuk adni magunkat, miközben tele vagyunk stresszel, mindenféle nehézséggel, küzdelemmel? És valóban megoldás az, hogy valahol ezt tompítjuk. De közben elmegy mellettünk az élet. Közben nincsen, akihez odaforduljunk, nem tudunk mással törődni. A válasz, hogy beteljesedünk Szentlélekkel. Mi köze ennek a részegséghez? Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság, az itt kontrolláratlanságot, hiába valóságot jelent, jár együtt, hanem teljesüljetek be Szentlélekkel. Mi köze a kettőnek? A párhuzam az az, hogy ahogy az alkohol átjár, és kontrollálja az érzelmeinket és a gondolatainkat, úgy Isten szent lelke is átjárja az gondolatainkat, az érzelmeinket és a bensőnket. Kontrollál. Hatással van. A látszólagos párhuzam aztán még az is, hogy ahogy az alkohol könnyebbé tesz, feldob egy időre, úgy valóság, hogy a Szentlélek is örömet hoz a szívbe. Sőt, meg is mámorosít Isten jelenlétével, ami nem bolondság, nem értelem nélküli extázis, hanem mély megelégedés, túlcsorduló hála, szeretet és öröm. Annyira valóságos lehet néha ez a túlcsorduló hála, ez az öröm, amikor az Isten lelke betölt, hogy akinek fogalma nincs arról, hogy ki a Szentlélek, az még azt is mondhatja, hogy itt áll? Miért vagy ilyen fel? Történt valami veled? Be vagy nyomva? Miért mertem feltenni a kérdést, hogy beszélhetünk-e a fájdalmakról, a titkokról, a nyomorúságokról, a megkötözöttségekről, a szégyenről ma? Azért tettem fel ezt a kérdést, hogy kívánjad a Szentlélekkel való beteljesedést, sőt, ne csak kívánjad, hanem tárd szélesre magadat a szabadító és gyógyító Krisztus előtt. Kinek és miért van ma szüksége? Nézzünk különböző helyzeteket. Szüksége van annak, akár keresztény, akár nem keresztény, akit akár még nem is sodort el az alkohol, de a határon van. Nemrégiben azt mondta nekem valaki, hogy nagyon sok a feszültség mostanában a munkahelyén, és azt mondta, hogy három lehetősége van, amikor ez a nagyon-nagyon sok feszültség van. Vagy templomba megy, de hát azt nem teszi, mert racionális ember. Vagy minden este iszik egy keveset, vagy megveri a feleségét, amit valószínűleg nem egészen, ezen a ponton nem komolyan gondolt, kiadja otthon. Azt is mondta, hogy az apja alkoholista volt, és 35 éves koráig kőkeményen semmi. Épp ezért, mert tudja, hogy milyen egy alkoholista apával felnőni. De most minden este kell, csak egy kevés. Van az életünkben feszültség, és jól esik azt valahogy oldani. Lehet olyan konfliktus, amit egyszerűen csak egy kicsit lehet oldani. Van, aki csak egyfajta depresszív hangulatot vagy ürességet kíván semlegesíteni. Van, akiben csak az üresség érzése, ami ott van, és azt valahogy elnyomja, tompítja, nem bódítja a fájdalmat, az alkohol. És ez nem a súlyos helyzet, látszólag. Látszólag. És ez akkor is így van, és kialakul. Könnyen, ha keresztények vagyunk. Meg akkor is, ha nem, mindegy. Miért van szükséged a Szentlélekkel való beteljesedésre? Azért, mert ő sokkal-sokkal többet ad. És ő nem eltompít és elbódít, hogy aztán kivonjon az emberekből és elpazarolja az idődet, hanem betölt, megelevenít, kreatívvá tesz, életet ad. Ez a különbség. Szükséged van a Szentlélekkel való beteljesedésre, ne pazarold el az életed. Ennél a sodródásnál talán Talán keményebb azoknak a helyzete ma, akik az korábban említett súlyos fájdalmakkal és szégyennel élnek a múltban átélt borzalmak miatt. Miért van szükséged az Isten szent lelkével való beteljesedésre? Mert ő a vigasztaló. Amikor a Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétébe vezet, a legmélyebb vigasztalást és gyógyulást éled át, ami ebben a világban adatik. Hidd el! Amikor Isten lelke Jézus valóságát, szabadítását, jelenlétét hozza el, akkor gyógyulsz a szégyenből, gyógyulsz az elutasítottságból, gyógyulsz az elhagyottságból, gyógyulsz abból, hogy nemet mondtak rád, és nem törődtek veled. Gyógyulsz abból, amit átéltél, és ami rémképként ott van benned. Amikor az Isten szent lelke melléd áll, ő a vigasztaló, aki a legmélyebb módon sugja a szívedbe, hogy Isten gyermeke vagy, hogy szeretet vagy, és vigasztal téged. Mennyi hiába való és felesleges gondolat, bennünk dúló harc, ítélet és felmentés emészti az életünket, ahogy küszködünk egy ilyen szülőnek, vagy egy ilyen házastársnak az emlékével, vagy a jelenlétével. Szükséged van arra, hogy betöltsön a Szentlélek, aki vigasztal, aki megerősít, aki gyógyít, aki megszabadít. Ahhoz is a Szentlélek erejére és gyógyító munkájára van szükség, hogyha valaki abban a helyzetben van, hogy ki tudjon lépni egy kapcsolatból, amelyben egy alkoholfüggő családtag erőszakának van kitéve. Hogy nem kell benne maradni összetörten és függően mindvégig. Kell az Isten lelke, ereje, bátorítása, ha az egy olyan helyzet, hogy ki kell belőle lépni. Harmadszor, ha te magad vagy az alkohol, vagy bármi más függőség rapja, egyetlen egy út van előre. Nem az, hogy te erősebb vagy ennél a függőségnél, mert nem vagy erősebb, hanem az, hogy jön egy még nagyobb hatalom, egy még nagyobb erő, aki uralmába veszi az életedet. De ez az erő, ez nem összetör, hanem ez az erő meggyógyít és helyreállít. Jézus Krisztus ereje. Miért van szükséged, hogy beteljesedj szent lélekkel? Ha úgy vagy ma itt, mint aki tudja, hogy függő, azért, hogy ne pazarold szét az életed. Azért, mert egyedül egy nagyobb erő hatalma tud megszabadítani. Negyedszer, akik maguk körül látják az alkohol pusztító hatalmát, és talán már régen feladták, hogy szerettük, ismerősük, barátuk életében lehetséges a változás. Tudod, mire van szükséged keresztény emberként? Hogy beteljesedj Szentlélekkel. Mert akit a Szentlélek betölt, annak megújul és megelevenedik a hite. Az újra hiszi a hihetetlent. Az imádság emberévé lesz. Ahol emberileg nincs reménység, ott azt fogod látni, hinni, hogy van reménység, és kapsz tőle bátorságot, hogy beszélj a szabadítóról, és bölcsességet, hogy mikor és hogyan beszélj róla kreatívan, megfelelően, együttérzéssel és szeretettel, nem ítélkező módon. Értitek hát, hogy mindannyian érintettek vagyunk? Vagy így, vagy úgy. Hogy mindannyiunknak arra van szükségünk ma este, hogy beteljesedjünk Szentlélekkel. Hogyan? Végül tegyük fel ezt a kérdést. Ha itt van benned a vágy, igen, Uram, ezt akarom. Szükségem van rá. Akár így, akár úgy, akár azért, mert másoknak akarok segíteni, akár azért, mert én vagyok függő, akár azért, mert én vagyok az alkoholista áldozata. Szükségem van rá. Hogyan? Nézz egy pillanatra, inkább így mondom, gyere a szívedben, meg majd később az énekek alatt az imádságban, gyere Jézus Krisztus jelenlétébe, és valamit láss meg belőle. Jézus, mint Isten küldötte, mint Isten gyermeke. Jézus az, akit Isten szent lélekkel teljesen felruházott, minden mérték nélkül adta neki az ő lelkét, az ő jelenlétét, az ő erejét, aki által végzi a szolgálatát. A Szentlélek az, aki által Jézus végigmegy az úton, hogy végén halálában elvégezze a szabadításunkat és a megváltásunk munkáját a kereszten. És nézd meg, van egy mozzanat a kereszten, ami gyönyörűen beszél hozzánk, alkoholistákhoz, vagy alkoholisták áldozataihoz. Amikor Jézus a kereszten szenved, amikor haldoklik, akkor van egy mozzanat, amikor bort adnak neki. Borral kevert ecetet. És Jézus ezt nem fogadja el. Máté evangélium, olvassátok el. És Jézus nem fogadja el. Miért adnak neki bort? Hogy enyhítsék a szenvedéseit. Hogy tompítsák. Miért nem fogadja el Jézus? Mert Jézus nem akarta csökkenteni a fájdalmat, ami a megváltás története, amikor értünk szenved, amikor helyettünk szenved, amikor a mi ítéletünket hordozza el, amikor mi értünk törik őt össze. Nem akarta csökkenteni a fájdalmakat. Jézus nem akarta csökkenteni a fájdalmat, amit elhordoz akár az alkoholista bűneiért, és nem akarta csökkenteni az átélt fájdalmat, amivel együtt érez velünk alkoholisták áldozataiért. Nem akarta elbódítani magát, nem akarta eltompítani magát egy pillanatig sem a kereszten. Miért? Hát nem lett volna legalább ennyi könnyebbség neki? Legalább ezzel egy kicsit tovább menjen, és könnyebben váltsa meg az emberiséget, és halljon meg, és pusztuljon el. Könnyebb lett volna, de Jézus azt akarta, hogy ő teljesen és tökéletesen kígya értünk az atya haragjának a poharát. Ő azt akarta, hogy ő teljesen és tökéletesen szabad döntéséből feláldozza magát értünk, hogy teljes és tökéletes bocsánatot szerezzen nekünk minden bűnünkre. Teljesen tiszta fejjel, teljesen tiszta érzelmekkel, megváltva mindazokat, akik vagy a bódulatban keressük a megoldást, vagy pedig a bódulatban megoldást keresők áldozatai vagyunk, vagy pedig azok vagyunk, akiken keresztül Isten másokat akar ehhez a Jézushoz hívni. Te szeretnél töltekezni Szentlélekkel? Itt van a feltámadt Jézus. Ez a Jézus. Tárd ki előtte a szíved. Szükséges, tarts bűnbánatot, kér bocsánatot. Hozd elé az összetörtséget, hozd elé a megkötözöttséged. És egyszerűen csak kérjed. Nem tudok mit tenni, töltsd be Uram magaddal. És én átadom magamat neked teljesen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk most téged, aki meghaltál és feltámadtál, élsz és uralkodsz, hogy ahogy most itt vagyunk előtted, és ahogy énekekben fogunk téged dicsőíteni, hozzád kiáltani, úgy te közben szent lelkeddel jöjj és tölts be minket egyenként. Kérünk téged, hogy jöjj egészen közel azokhoz, akik megsebződtek és összetörtek. Jöjj egészen közel azokhoz, akik függenek, és persze ők is sebzettek is, és sebeztek is. Munkálj megbékélést ott, ahol szétszakadtak a családi kapcsolatok, évtizedekre megromlottak. És törzs be szent lelkeddel azokat, akiket felindítasz most, és elhívsz arra, hogy a te szabadító hatalmadat képviseljék, hirdessék, vallják meg olyan embereknek, akik az alkohol rabjai. Úr Jézus Krisztus, szörnyű és hatalmas ez a démon. De mi most mindannyian a te nevedben hittel ellene megyünk. Hiszen amikor azt kérjük, hogy te jöjj és győzd le ezt a hatalmat felettünk, jöjj és gyógyíts, jöjj és küldj el, akkor nem mást mondunk, mint azt, hogy te vagy az Úr, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön, és hogy neked ma is van hatalmad arra, hogy legyőzd a sötétségnek az erejét, démoni szorítását, pusztító valóságát. És mi nem kevesebbet kérünk, nem kevesebbet várunk, mint hogy ezt cseleked ma közöttünk és velünk.